Szeretettel köszöntöm a mai esténk résztvevőit. Ennek a sorozatnak az utolsó előadásához érkeztünk el. Mielőtt elkezdenénk, egy kérdésre szeretnék még válaszolni. A kérdés dobozban találtam egy kérdés szép piros tintával, mintha a vérével írta volna az illető, nagyon fontos nyilván. Következőt írja. Véleménye szerint a még nem házasok lelki és testi síkon mennyire és hogyan fejezhetik ki egymás iránti szeretetüket? És ön szerint mi tartozik a szexualitás körébe? Például kézfogás, csók, egy mosoly, sok-sok pont, stb. És köszönöm a választ. Én azt hiszem, hogy fontos kérdés ez, sokakat foglalkoztat már azokat, akik házasságkötés előtt vannak és együtt járnak, arra számítanak, hogy majd házasságot kötnek. Talán azt hangsúlyoztam megfelelő előadáson, hogy a szexuális közösség a házasságba való, legalábbis Isten így rendelkezett a Bibliából. Ez derül ki. A házasságban van a helye. Ez azt jelenti, hogy nem előtte és nem mellette, hanem benne. De kérdés, hogy addig, amíg oda eljutunk, addig mi az, amivel élni lehet, hogyan van ez az egész dolog. Na most a választ gondolom sejti a kérdező is, meg talán legtöbben is. A válasz, ami elhangzik, az nyilván nem felel meg a mai liberális korszellemnek. Ma egészen másképpen gondolkodnak az emberek, és középkori gondolkodással és hasonlókkal vádolják azokat, akik a Szentírás tanításához, útmutatásához igazodnak. Tehát, hogyha úgy tesszük fel a kérdést, hogy népszerű-e a Biblia üzenete, azt kell mondanom, nem népszerű. Ha úgy tesszük fel, hogy korszerű-e, ebben az esetben is azt kell mondanom, hogy nem korszerű, legalábbis abban az értelemben, hogy nem felel meg a korszellemnek. De hadd tegyem hozzá azt is, hogy a korszellemnek akkor sem felelt meg a bibliai tanítás, amikor a Biblia keletkezett. De az Efézusi levélben például, a Kolossé levélben is tömör, de világos tanítást találunk a házassággal kapcsolatban. Abban az időben sem Kis-Ázsiában, sem a Római Birodalom területén bárhol nem úgy gondolkoztak az emberek, ahogyan Pál apostol levelében olvashatunk róla. A keresztény ember, ha valóban keresztény, ha nem csak anyakönyvi kivonat tanúskodik erről, hanem a Szentlélek záloga a mi üdvösségünknek, akkor tudja, hogy szembe megy az áradattal. Tehát ezt vállalja a hívő ember. A keskeny utat. Azért keskeny. Kevesen vannak, akik azon járnak, mondja maga Jézus. Vállalod? Nem vállalod? Hogy erre valaki azt mondja, hogy hát akkor inkább majd 70 éves koromban fogok megtérni, addig hadd élvezzem az életet. Micsoda félreértett, téves gondolkodás ez. Nem fogja élvezni. Hát pont ebből a szabados gondolkodásból és ennek megfelelő életgyakorlatból származnak azok a szenvedések, amelyekben az embereknek részük van. Na hát ezek után érdemes-e még valamit mondanom? Azt gondolom, hogy azért igen. Na most hogyan fejezheti ki két ember egymás iránt a szeretetét? Chapman az Egymásra hangolva című könyvben és annak különböző variációiban, amiket Magyarországon kiadtak, ugye beszél a szeretet öt nyelvéről, sokféleképpen ki lehet fejezni, azok közül egyik az érintés. Nyilvánvaló, hogy az ölelés alkalmával eléggé megérintik egymást az emberek, tehát ki lehet fejezni ezzel a szeretetet. De nem csak ez a lehetőség van, ugye a csókot is felsorolja, hát akkor is erősen megérintik egymást. Tehát nyilván lehet ez a szeretet kifejezése, valóban a szeretet után kérdez. Vajon, amikor valaki, teszem azt, egy prostituáltal teszi ugyanezt, vagy hasonlót, szeretetet fejez ki? Szó sincs róla. Ott semmiféle szeretet nincs, kihasználás van. Legfeljebb testi élvezet van, vagy egy feszültség levezetése van. Az nem szeretet kifejezés. De lehet a szexuális megnyilvánulás is szeretet kifejező, szeretet üzenetet hordozó, ha valakiben szeretet van. Na most itt nem a szerelemre kérdezett az illető, hanem a szeretetre. Na most ebben a válaszban persze benne van az is, hogy a szexuális megnyilvánulásoknak sokféle tartalma lehet. Na de hát még az első mondatra, ugye válaszként, hogyan fejezhetem ki a szeretetemet? Úgyhogy odafigyelek a másikra, van időm rá, kutatom a szükségleteit, nem csak arra törekszem, hogy tőle megkapjam azt, amire nekem szükségem van, hanem hajlandó vagyok fölismerni azt, hogy neki valójában mi hiányzik. És adott esetben lemondok a saját kívánságomról. Mondjuk én a Rádaiba akartam elmenni este egy előadásra, ő azonban kávézni szeretne egy presszóban, akkor elmegyek vele kávézni. Ezt azért mondom most, mert az utolsó este már itt vagytok, akkor már nem fogtok elmenni, remélem. Nem ellenpropaganda a sorozattal szemben. De lehet, hogy az illető még jobban szereti, és azt mondja, holnap is kávézhatunk, holnap után is, én fizetem. Hogy szereted? Tejszínhabbal, a nélkül? A cappuccino még finomabb. Ma menjünk el együtt az előadásra. Tehát az ember a másiknak a javát keresi, ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy kellemes perceket okozok neki. Szeretet kifejezés az is, ha elcipelem a fogorvoshoz. Pedig kellemetlen élményekben lesz része. De az szolgálja a javát. Na hát, én azt gondolom, hogy itt a kérdés első felére a válasz azért kialakult. Ha az illető nincs megelégedve, akkor kérdezzen tovább, ősszel megadom a választ. Tehát le lehet írni, oda tenni, ősszel lesz a folytatás. Na most ön szerint mi tartozik a szexualitás körébe? Kézfogás, csók, egy mosoly, stb. A stb. Az még nagyon hosszú. Nagyon sokféle megnyilvánulás bele tartozhat. Valóban szexuális lehet már a tekintet is. Csábító lehet, vagy a vágy kifejezője lehet. Lehet szexuális tartalmú. Ugyanakkor nem biztos, hogy egy ölelésnek, vagy egy puszinak szexuális tartalma van. De lehet, hogy van. A kézfogásnak lehet, hogy van szexuális tartalma. Nem hiszem, hogy ezt kell magyarázni, ki érzi, tudja saját tapasztalatából. Ugyanakkor nem feltétlenül. Üdvözlési forma. Állítólag azt fejezi ki, hogy nem vagyok ellenséges. Lám a kezemet is oda nyújtom, nem fogok vele fegyvert, hogy talán ez az eredete a kézfogásnak. De hát rég nem gondolunk mi erre. Az érintés egy formája, kézfogással lehet üzenni, de még mennyire. De más dolog az, hogy megrázzuk egymás kezét, és más dolog az, hogy fogdossuk egymás kezét. Utóbbi esetben azért egyértelmű a szexuális jellege. Na most az is benne rejlik ebben, bár így kifejezetten nem írja, hogy akkor mi az, amit egy pár házasságkötés előtt tehet, vagy megengedhet magának. Én azt gondolom, hogy a szexuális vágyat nem kell megengedni, az jön. És önmagában nem bűn. Meglepő ez? Így teremtett minket Isten. Kérdés, mit kezdek vele? És itt van szükség az önuralomra. A lélek gyümölcse szőlő szemei között, többek között ezt is felsorolja Pál apostol. És itt jön ugye a sokat idézett luteri mondat, hogy arról nem tehetek, ha egy madár elröpül a fejem fölött, de arról már igen, ha fészket rak rajta. De igével is lehet erre válaszolni a Galata levélben, a test cselekedeteit véghez ne vigyétek. A test ebben az összefüggésben, hogy itt szerepel, a bűnös testet jelenti, a rosszra hajlamos testet jelenti. Akkor parancsolj állt magadnak. Ne menj tovább, ne fűzd a fantáziát, ne hozd magadat se olyan helyzetbe, amelyben könnyebben elbuksz, hanem légy fegyelmezett. Na most erre a fegyelmezettségre egész életünkben szükségünk van minden téren. Tehát átsuhanhat egy gondolat, ugye férfiak, meg hát ugye látvány által kísértetnek meg inkább, mint a hölgyek. Hát nem kell vaknak lenni, de az ember az indulatain uralkodhat. Erősebb az indulatán uralkodó ember annál, aki várost hódít, írja a példabeszédek könyve. Birkoznunk kell ezzel. Ugye hát Isten teremtői tervében ez így szerepel, hiszen a szexuális vágy jelentkezik az embernél jóval előbb, mint ahogy házasságot köthetne. És ebből nem az következik, hogy akkor jóval előbb el kell kezdeni, hanem azt jelenti, hogy be kell gyakorolni az önuralmat. Nem fölgerjeszteni ezeket az indulatokat. Tehát remélem, hogy sikerült válaszolnom, ha nem, akkor még egyszer mondom, ahogyan arról szó volt. Na most pedig, mielőtt elkezdődne az alkalom, egy kedves fiatal pár jön ide ki hamarosan. Elárulom, hogy még nem házasok, mind a ketten házatlanok, de úgy tervezik, hogy házasok lesznek, talán ez szabad volt elárulnom, fognak énekelni, fognak minket énekeltetni, vers is elhangzik, egyiküket úgy hívják, hogy Dobos Sándor, a másik pedig Tóth Tímea. Na, hogyha valaki fölismerni véli Dobos Sándorban, a mindannyiunk által tisztelt és nagyra becsült Dobos Károly bácsit, akkor megerősítem, hogy az unokájáról van szó. 90-es évek elején Károly bácsi azon a széken ült. Akkor kezdődött ez a sorozat, és idős korától függetlenül nagy érdeklődéssel vett részt ezeken az alkalmakon, és a végén több ízben odalépett hozzám, és aztán elmondta a véleményét. Még azt is, hogy mit hagytam ki, és mit kellett volna még mondani, ami szerinte fontos. Mert ez nagyon megható számomra, ugye egy ember, aki fiatal korában az evangéliumi diák mozgalomnak volt egyik zászlóvivője ebben a kis országban, élete végéig szívügyének tekintette az ifjúsági missziót. Na de nem beszélek tovább, hanem inkább kérlek benneteket, hogy gyertek ide közelebb.
Tarjánkő a családról. Sem a héber, sem a görög nyelv nem ismeri a család szót. Mikor a héber és a görög nyelvszövegek a családról beszélnek, a ház szót használják átvitt értelemben. Görögül a ház szó dét, héberül bocsánat a szó dét, görögül pedig oikos, oikia. A Szentírásban ugyanezt találhatjuk, nézzük néhány példát az Új Szövetségből. Máté 10.12-ben ezt olvashattuk. Amikor házába léptek, csókoljátok meg azt a házat. Vagy János 4.54-ben hívt egész házával együtt. És az 1 Korintus 1.16-ban például megkereszteltem Sztefanész házát. Vagyis a mondat és a szövegkörnyezet értelméből állapíthatjuk meg, hogy a házszó épületet vagy a családot jelenti. És most vizsgáljuk meg, hogy az Ószövetségben, a pátriárkák korában milyen volt a család összetétele. A Biblia tanúsága szerint a család keretei akkoriban sokkal tágabbak voltak, mint majd a későbbi korokban. És ha megvizsgáljuk a mai kort, akkor igencsak azt látjuk, hogy apa, anya, gyerekek és már tűnőben vannak. Sajnos. Tehát a pátriárkák korában a nagy család tagjai következők voltak. Az apa, a család fő a sejt, az elsőszülött fiú, többi fiú, fiúgyermekek és unokák, az apa fő és mellékfeleségei, a felnőtt fiú feleségei, leánygyermekek, szolgák, s végül az állatok. Ez az együttes alkotta az úgynevezett nagy családot. A nagy család az akkori nomád életmód szükségszerű terméke volt. A felnőtt fiúgyermek, ha meg is házasodik, nem vonulhat el feleségével és 20 birkájával a pusztába, hogy önálló életet kezdjen. A sivatag szélén kóboló ellenséges csoportok között a fennmaradás alapvető feltétele az együttmaradás. Elsősorban a felnőtt férfiak összefogása volt, hogy megvédjék a család többi tagjait, és mindenek előtt a nyájat, amely a megélhetés egyedüli forrása volt. Együtt maradt tehát a család, a nagy család, és anya is. A nyájat az apa halála után sem osztják szét, az első szülött fiú örökli, akinek személyében új család fölé indulnék végére.
Családról szóló bevezető gondolatok után pedig a 128. Zsoltár szeretnénk veletek együtt elénekelni, mégpedig olyan formán, hogy egyszer a dallamát eljátszanám hangszeren, utána az első két versszakot elénekelnénk, és a harmadik versszakban kapcsolódjatok bele. A negyedik versszak az töredék, úgyhogy az majd a dallamnak az utolsó két sorára megy. Jó? Aki tudja, az majd énekelje velünk a harmadikat, meg az utolsó felet. Aki nem tudja, meg szépen meghallgatja.
Hozni kell, ha eljő az idő. szíved örül.
Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy ez nagyon szép volt. Ugye, és ebből az előadás módból ezzel a... Milyen hangszer ez? Valamilyen fuvala vagy furja?
Cserépsi.
Ugye egy egész ősinek tűnt ez a dallam, pedig csak pár száz éves lehet. Nagyon elgondolkoztató az, amit most itt hallottunk, láttunk, sőt, énekeltünk. Az ember arra gondol, hogy mi van most ott, ahol a Sion hegye magaslik még mindig. Ugye be van építve, körül van építve, és körös körül háború dúl időnként. Merényletek történnek, gyűlölködés van. Ugye amikor a nagy pátriárka Ábrahám legeltette a nyáját, és hát jó nagy családja volt, és hát ahogy hallottuk, valószínűleg Izsák is ott a közelben ütötte fel a sátrát, már Rebekával. Valahogy nem volt annyi környezetszennyezés. Az ózonlyuk is épp volt, nem lyukasztották ki a szuperszónikus repülőgépek, sem a kozmetikai szerek, de jó levegő volt, és természetes körülmények. De ami a legfőbb, akik ezt a zsoltárt szerezték és énekelték, azok örültek a gyermekáldásnak. Boldogságot jelentett az, hogy az asztalt többen körülülik, és ott békesség van. És a zsoltáríró felesége nem féltette az alakját, hogy mi lesz, ha még szül gyerekeket, hanem az volt szép dolog, hogy ő olyan, mint egy termő szőlő. Gyümölcsöt terem, Isten ajándéka a gyermek. Egy zsoltárral előrébb a 127-ben olvassuk ezt, és az anyamé gyümölcse jutalom. Ennek az előadásnak az a meghirdetett címe, hogy érdemes-e a mai világban gyermekeket szülni. És amikor ezt halljuk, hogy a mai világban, hát akkor gondolunk ugye a korunkra, a 21. századra, erre a korszakra, amikor hát teli vagyunk panasszal, és úgy érezzük, hogy ezek a panaszok nagyrészt jogosak, nem látjuk azt, hogy milyen jövő vár a gyermekeinkre. Valamikor néhány évtizeddel ezelőtt, de néhány évszázaddal ezelőtt biztosan, az emberek, akik gyerekeket hoztak a világra, számítottak arra, hogy számukra lehet a jövőről gondoskodni. Aki tehette, úgy bocsátotta útra a gyermekeit, hogy házat is adott. Ugye innen a házasság szó, megházasodik. Ugye házat is kap, hát ez ma nem nagyon szokott megtörténni. Ugyanakkor teli vagyunk szorongással, mi lesz velük, mit tudunk adni. Hát mit tudunk adni? Adunk anyagi javakat, valamennyit. Na de egyéb lelki, szellemi útravalóval fölruházzuk-e őket, elbocsátjuk-e őket? Ugye fölnőnek sokszor úgy a gyerekeink, hogy nem volt időnk arra, hogy foglalkozzunk velük, hiszen hajtani kellett, szorított az idő, pénzt kellett keresni többet, mint ami úgy könnyedén befolyik a kasszába. Ő értük, és ugyanakkor, ha valamennyire sikerül a legszükségesebb anyagiakat megadni, elmaradnak a még fontosabb útravalók, ugye, mert hogy nem csak kenyérrel él az ember. Mert egy ilyen korban, amikor fenyegetettségben élünk, mert ott lebeg a fejünk fölött még mindig a háborús veszély, olykor a szomszédságunkban, máskor több ezer kilométer távolságban, de ma ezek a távolságok egyre kevésbé számítanak. Amikor nukleáris fegyverek kerülhetnek a kezükbe olyan országoknak, akik kontrollálhatatlanok, amikor úgy lehet a biztonságot biztosítani, hogy nekünk még több fegyverünk van, mint nekik, és ha fölszaporodnak, talán maguktól is elsülnek és pusztítanak, amikor nem sikerült az ózonlyukat befoltozni, hanem nő tovább, amikor szökőár pusztíthat, akár a földközi tenger vidékén, ez nem egy irreális feltevés, ezt komoly tudósok is fölvetik, mert itt is van olyan törésvonal, amikor a földgolyó egyre kisebb lesz abból a szempontból, hogy a hírek gyorsan terjednek, de a repülőgépek is gyorsan eljutnak egyik helyről a másikra. Egy ilyen korban, amikor senki nem gondolt arra, hogy óceánon keresztül el lehet érni egy országot és ledönteni magas irodaépületeket, gondolok arra bizonyos szeptember 11-ére, de amikor közvetlen környezetünkben dúl a pusztítás, fertőzés, nem biológiai, hanem lelki fertőzés, lelki tömegfertőzésnek vagyunk a tanúi, ha csak az utcán végig megyünk figyelmesen, hát mi valahogy kibírjuk. Na de a gyermekeink, ha most így élünk, 20-30 évvel ezelőtt még nem volt ennyire feszes a helyzet, mi lesz további 20-30 év múlva? Mik a kilátások? Érdemes-e ebben a korban gyermekeket hozni a világra? Nem biztos, hogy fölvetjük ezt a kérdést, de a lelkünk mélyén ott van. Ezt mutatja az, hogy sokan nem is vállalják a gyermekeket. Vagy legfeljebb csak egyet-kettőt. Vagy vállalják a gyermeket a maguk kedvére, vagy presztízsére, házasságkötés nélkül, nem gondolva a gyermek alapvető szükségletére, akinek az egészséges fejlődéshez, lelki fejlődéshez nem csak anyatejre és anyára, hanem apára is szüksége lenne. Egy ilyen helyzetben, amikor a családok szétesnek, ha milyen nem esik szét, de felnő egy olyan társadalomba, ahol a család becsület egyre kisebb, értéke devalválódott. érdemes-e gyerekeket hozni a világra. De ugorjunk egy gondolatot, mi a következő, ami ebből fakad. Egyáltalán érdemes-e élni egy ilyen világban? Na most én nem szeretném, ha valaki azzal távozna innen, hogy híresztelni, hogy én azt mondtam, hogy nem érdemes élni. Tessék megvárni a végét. De azt sem mondom, hogy nem érdemes gyerekeket hozni a világra. De ezekkel a kérdésekkel szembe kell néznünk őszintén. Ha bennünk bujkálnak elfojtva, kiszorítva a tudatunkból, hozzuk felszínre, nézzünk szembe ezekkel a kérdésekkel, csak úgy tudunk igazán válaszolni rájuk. Én úgy emlékszem, elhangzott már, hogy ez a korszak, amelyben élünk, a Biblia szóhasználata szerint az utolsó idők korszaka, nevezik ezt többféleképpen az egyház korszakának, nevezik a pogányok korszakának, vagy a népek korszakának. Hosszú ez az időszak. Nem tudjuk, meddig tart. Elkezdődött Jézus mennybe menetelével. És tart a második eljöveteléig. Erről a korszakról szól Jézus proféciája a Máté 24-ben, vagy a Márk 13-ban. Erről a korszakról szól néhány páli levél, vagy egy-egy levélnek egy-egy részlete, főleg a pásztori levelekre gondolok. Ezt a korszakot emlegeti tulajdonképpen mindegyik apostol, aki levelet írt. A Jelenések könyve leginkább erről a korszakról szól. Nagyon sokszor nem értjük, én legalábbis sokáig nem értettem azt, hogy például a Máté 24-ben, amikor Jézus Jeruzsálemet szemléli, kezd beszélni Jeruzsálem pusztulásáról, aztán egyszer csak az ő második eljöveteléről van szó. Hogy jön ez a kettő össze? Úgy, hogy egy bizonyos világkorszakról van szó. Azok a jelenségek, amelyekről szól a Máté 24, elkezdődtek akkor. Földrengések. Akkoriban volt Pompei pusztulása. Háborúk. A zsidó háború. Elpusztították Jeruzsálemet. De sok más háború is. És azóta is tartanak ezek a jelenségek. A mikorunkban besűrűsödtek. Aki bekapcsolja reggel a rádiót, vajon hall-e olyan híreket, amelyikben ne emlegetnének katasztrófát valahol? Nagy balesetek, természeti katasztrófák, gyilkosságok, háborúk és háborús hírek volt 2000 évvel ezelőtt is, ma sűrűbben, egyre gyorsul. Nem tudom, kiszámította-e valaki, mintha hatványozódna? Nem tudom. De sűrűsödik? Igen. Mint a szabadeséskor, a tárgy sebessége növekszik. Nincs messze Jézus második eljövetele, de jó lenne, ha már itt volna. Most lehet, hogy közületek van, aki azt gondolja, hogy jó, hát még, ahogy egy kedves fiatal pártól hallottam, már házasok voltak akkor, bevallották, hogy amikor csak együtt jártak, azt gondolták, igen, jó lenne, ha jönne az Úr Jézus, de legalább a nászutunkat várja meg. Hát én azt gondolom, hogy ha előbb jönne el, olyan sokat nem fogtok veszíteni. Az ő dolga, illetve az atya dolga, az ő gondja, az atya gondja, hogy mikor következik be ez az idő, de biztos, hogy az az a pont a világ történelmében, amikor nyilvánvalóvá lesz az igazság uralma, ahogy Péter második levelének a végén van, most még nem ott tartunk. Mi a dolgunk most? Azt mondtam, az egyház korszaka. Mi az, hogy egyház? Magyarországi református egyház. Remélem, ez beletartozik abba az egyház fogalomba, amiről az új szövetség ír, de azt nem érje, hogy Magyarországi református egyház, hanem mi az egyház? A Krisztus teste. Azoknak a közössége, akik elfogadták őt megváltójuknak és életük urának. Hál' Istennek vannak köztük reformátusok is, de attól tartok, hogy vannak köztük még evangélikusok is. Vajon baptisták azok is? És katolikusok? Még azok is. Egyébként, amit most hallottunk felolvasni a családról, Tarjányi Bélától, ő egy katolikus teológus, a Pázmány Egyetem budapesti teológiai fakultásán. A Jézus Krisztus követőiről van szó, és mi a mi dolgunk? Egy mondatra szeretném fölhívni a figyelmet a Bibliából. A Filippi levél második fejezetében olvasható, remélem olvasható, azt írja az apostol, fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Aztán világos üzenet. Majdnem 2000 évvel ezelőtt született az a levél. Pál úgy látta, hogy az a nemzedék, amelyben ő él, meg a filippi gyülekezet, elfajult és elfordult. Elfordult Istentől. És elfajult már nem az az ember, akit Isten a maga képére alkotott azzal a küldetéssel, hogy őt képviselje a világban. De az egyháznak, a Krisztus testének, Jézus követőinek az a feladata, hogy fény, irányfény legyen a világban. Akik között ragyogtok, írja, mint csillagok a világban. Miért van szükség irányfényre? Azért van szükség irányfényre, mert sötét van. Sötét van. Én azt hiszem, hogy minden este erről a sötétségről beszéltünk, hogy milyen világban élünk. És miért vagyunk mi benne? Nem azért, hogy a saját jólétünkön munkálkodjunk, persze megtesszük azt is, de leginkább, ha az Istentől kapott szeretet van bennünk, akkor egymásért igyekszünk ezt megtenni, hanem azért, mert Isten elküldött minket megbízott feladattal. Na most a sötétség, nagyon fontos kifejezés a Bibliában, sötétség szinonimája egy másik szónak, az a másik szó így hangzik, halál. Sötétség gyermekei, ugyanaz, mint a halál gyermekei. Ti a sötétség fiai voltatok, írja Pál a tesszalonikaiaknak, de most már a világosság fiai vagytok. Hát akkor ne aludjatok, hiszen feladatotok van ebben a világban. Hát néhány haláljelet, hadd emlegessek föl most újra, ezek elhangzottak a korábbiakban, csökken a születések száma. Egyre kevesebb gyerek születik. Ez nem érvényes a világ minden pontjára, a mi kis országunkra igen. Még kisebb lenne ez a szám, ha nem lenne néhány olyan család, ahol azért van 4, 5, 6, esetleg 10 gyerek, de nem kompenzálja. Ennek ellenére a népesedés megy lefelé. Statisztikák erről szólnak, néha riasztó statisztikák. Néhány évvel ezelőtt, mondjuk 3-4 évvel ezelőtt még ezt hangosan lehetett mondani, mostanában, mintha bedugták volna ezt a szócsövet, alig hallani. Pedig komoly veszély. Fogy a népesség. És az sem kompenzálja, hogy határon túli testvéreink át-át települnek ide. Nem ez a megoldás. Nem ez lenne. Azután csökken a házasságkötések száma is. Amit a templomban hallunk néha, mondjuk szilveszterkor közlik a statisztikát, abból talán nem annyira feltűnő, hiszen mégis a keresztény gyülekezetről van szó. De ha az átlag magyar helyzetet vesszük figyelembe, akkor jelentősen csökken a házasságkötések száma. Ahelyett együttélés, úgynevezett élettársi kapcsolat. Nem tudom, jó ez a kifejezés. Haláltársi kapcsolat. A halállal szövetkeznek. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy nem vállalják a felelősséget. Nyitva hagyják a lehetőséget a szétválásra, mert könnyebb abba hagyni a kapcsolatot, ha nem kell a válási jogi procedúrán végig menni. Növekszik ugyanakkor a válások számaránya. Növekszik azoknak a házasságoknak a száma, ahol nem válnak el, de együtt maradnak és kihűlnek. Érdekes volna, nem tudok róla, hogy valaki készített ilyen statisztikát, de érdemes volna egyszer megnézni, hogy 20, 30, 40, akár hány éves házasság után, hányan vallják azt, hogy harmonikus és jó házasságnak. Mondjuk házasság kötés után 1-2 évvel valószínűleg még elég nagy a szám. Aztán hogyan zuhan ez a szám? Halál jelenség. Növekszik az abortuszok száma. A művi abortuszra gondolok természetesen. Vagy mondjuk ki egyenesen, a legálisan elkövetett családból kiinduló gyilkosságok száma. Hiszen emberi lényről van szó. Egy megtermékenyült emberi pete eddig még mindig emberi újszülött világra jöttét jelentette. Egy megtermékenyült emberi tetéből még soha nem lett se kis cica, se kis boci. Az emberi lény egy korai fejlődési stádiumban. Nem tudja még elmondani a talpra magyart, de egy éves korában sem fogja tudni. Ahhoz még több időre van szükség. De ugyanaz az élő lény. És hát utaltam az előbb rá, de most látom, itt következik fölírva a páros magányban élők száma. Tehát azok a házasságok, amelyekben a kapcsolat kihűlt. És növekszik a házassági szereptévesztések száma. Gondolok itt a házasságban élő aglegényekre. Vannak ilyenek? Ismertek ilyeneket? Tehát házasságban él, de úgy él, mintha aglegény lenne. Vagy az infantilis férjek száma. Azt mondja a feleségének, anyukám. Ez még hagyján, de úgy is viselkedik. És növekszik a kommunikáció zavarok száma, leginkább a vevőkészülékkel van baj, nem értem a másikat, félreértem a másikat, nem az jut el hozzám üzenetként, amit az illető küldene. Gyerekeinkre utalva növekszik a szüleikkel együtt élő árvák száma. Gondolom érti mindenki ezt a kifejezést, mit jelent szüleikkel együtt élő árva. Formálisan vannak szülők, van lakás, ahol alszik, és ahol kap enni, de valójában kapcsolat nincs vele, vagy törődés igazán nincs vele, legalábbis lelki. És hát itt van a szingli jelenség, talán elhangzott az is, ha nem, akkor most pótolom, nem az a szingli, aki nem nősült meg, vagy nem házak, nem ment férhez, annak sokféle oka lehet, hanem az, aki nem vállalja a felelősséget, és azt, hogy szeretettel forduljon valaki felé. Mondom, sokféle oka lehet. Pál apostol sem volt házas ember, de nem volt szingli. A szerzetesek, legalábbis aki valóban hivatásból választott ezt az életformát, nem szinglik. Vagy nem szingli az a lány, aki férhez ment volna, de senki nem vette el. Ő nem szingli. Az a szingli, aki nem akarja vállalni felelősen ezt az életformát. Ezt a egyedül álló életformánál nehezebb életformát, mert nehezebb. Ugye megosztani a felelősséget, és valaki másért élni. Na most a kérdés az, hogy ezt a sötétséget mik okozzák? Jelképesen azt kell mondanom, hogy vannak bizonyos sötétséget okozó felhők. Úgy beborul tőlük az ég, hogy nem látszik a nap. Hát itt van néhány ilyen felhő látható, ugye? Miféle felhők? Fogyasztói szemlélet. Igen, azért kell nekem dolgoznom, hogy legyen elég pénzem, legyen jó lakásom, autóm, meg legyen mindaz, ami a mindennapi élethez szükséges. Ja, köszönöm szépen, már is jobban látszik, ugye? Igen, valaki kiment, hogy a lámpával foglalkozzon. Hát most mi is sötétségbe borultunk, de azért, hogy nagyobb legyen a szellemi világosság, hogy el tudjuk olvasni, hogy mi van odaírva. Fogyasztói szemlélet fakad a darwini emberképből, az is ott van, remélem. Igen, persze, ott van rögtön mellette. Tehát, hogy kicsoda az ember, ösztönlény, magasrendű állat, akinek joga van az őrzéshez és a többiek legyőzéséhez, hiszen a létért folytatott küzdelem hozta létre az embert. Aztán nagyon sötét felhő a globális fenyegetettség. Az általános fölmelegedés, amiből várható az, hogy megolvadnak a jégsapkák a sarkokon, megemelkedik a világtengerek szintje, elborít komoly területeket a földből, és hát ez összefügg azért az ilyen szökőár jelenségekkel is. Nihilizmus. Hát az, ami bujkál bennünk, hogy nem érdemes élni. Nihilizmus az is, hogy nem érdemes gyerekeket világra hozni. Főleg többet nem. Hát annyit nem tudunk eltartani. És a liberalizmus, főleg erkölcsi téren, hogy minden szabad, amihez képes vagyok, amire már az ösztöneim visznek, azzal éljek is, és van hozzá minden, mindenféle fogamzásgátló eszköz. De más területen, ugye nem csak a szexuális erkölcsről van szó, megvannak a mindenféle kiskapuk. Le lehet cserélni az asszonyt, ha már rágós a húsa, hogy akkor ne foglalkozzunk vele, van fiatalabb. Természetesen jogosan küzdenek azért a feministák, hogy lecserélhessék a férjet is. Egy jobbra és erősebbre és rugalmasabbra, mert nem tartozunk felelősséggel a teremtőnek, egymásnak is egyre kevésbé, csak saját magunknak az erkölcsünk szituatív erkölcsé vált, és hát ebből a világból menekülni kell, az irrealitás világába, és ez a táptalaja az úgynevezett ezoterikus gondolkodásnak, avagy az okkultizmusnak. Mi a konklúzió? Az, hogy most már érdemes volna fölkapcsolni a villanyt, köszönöm szépen, de minden esetre az, hogy hát ha az így van, ha ilyen rossz a világ, hát akkor vonuljunk ki belőle. Keresünk magunknak, hát ha van még egy sziget valahol, hogy egy olyan senki szigete, ahová Timár Mihály menekült, Jókai regénye szerint, ahol élt valameddig, hát nem tudom meddig, de ma már nem él biztos. Valahová, hát az irrealitás világába lehet menekülni. De jó, hogy megírták a Harry Pottert, azt, és jönnek az újabb kötetek, az ember bele ringatja magát. Hát kettőt én is olvastam, többre már nem visz rá a lélek. Nem jó, ha kábítjuk magunkat ezzel, és más egyéb hiedelmekkel a lelki és szellemi narkotikumok legalább olyan veszélyesek, de azt hiszem veszélyesebbek, mint a kémiai drogok. Egy ilyen ezoterikus eszmerendszer rosszabb, mint az LSD. Vagy a könnyű drogok. Egy kis könnyű drog az nem árt. Ugye volt, aki Magyarországon kimerte mondani, hogy aki igent mond a kábítószerekre, az az ördöggel cimborál. És ez igaz. Szó szerint igaz, nem jelképesen. Hiszen annak az érdeke, akiről Jézus azt mondja, hogy emberölő volt kezdettől fogva, és hazug és hazugság atya. Hát hogyha egy áramlatra, egy embercsoportra az jellemző, hogy állandóan hazugsággal eteti a népet, kinek a szolgája? Ámításokkal. Nem új ez se. Olvassuk Jeremiásnál. Hazugsággal gyógyítgatják népem leányának romlását, mondván békesség, békesség, és nincs békesség. Igen, ígéret, ígéretre, még egy ígéret, még másképp megfogalmazva, és újabb ígéret. Most már lehetne jegyezni, hogy mit nem tartottak be. Vastag füzet kell hozzá. Hát miért van ez? Nem azért, mert most már aglegényként könnyebb élni, mint régebben, hiszen vannak jó háztartási gépek, az ember beszerezhet mindenféle félkész ételt a közértből, el tudja készíteni magának, nem kell az feleség. Szexuális szükségleteket is ki lehet elégíteni másképpen. Ugye a nők is most már talán több a női diplomások száma, mint a férfi, karriert futnak be, hát ebben csak akadályoz. Az, ha valaki férhez megy és gyerekeket vállal, de úgy gondolom, nem ez az igazi ok. Az igazi ok az önzés. A felelősség vállalás elhárítása. Végül is a kezdete, a kiinduló pontja ennek a sokat emlegetett elszakadás Istentől. Mert kezdődött az Éden kertben, elérte a csúcspontját a mi korunkban, tehát elszakadás Istentől. Ebből következik az, hogy az ember civilizált állat, ebből következik az, hogy az önzés természetes és legális, ebből következnek bizonyos kérdések, illetve a kérdésekre adott válaszok. Az egyik kérdés az, hogy kicsoda a másik ember, a másik fontos kérdés, mit rejt a jövő, és a harmadik, hogy mi az élet értelme. Hát nézzük meg mindegyiket. Kicsoda a másik ember, és ott van a háttérben a darwini, freudi emberkép, magasrendű állat, ösztönlény, hát akkor a másik ember ösztön tárgy, aki arra való, hogy kielégítse a szükségleteimet, és nyilván addig van rá szükségem, amíg használható, vagy amíg élvezetes. Utána kicserélhetem, vagy a másik ember rivális, a vetélytársam, jó, ha távol van, vagy biztosítom magamat ellene, és mit rejt a jövő? Lehet, hogy semmit, ez a nihilizmus, nincs értelme semminek sem, sem a gyerekvállalásnak, de élni sem érdemes. Miért születni, minek élni? Ugye Vajda János sorai, vagy titkokat, illúziókat rejt, és itt van az okkultizmus, mint korjelenség, és végül az élet értelmét a fogyasztásban találja meg, az anyagias értékrend, hogy szerezzünk be mindent, amit lehet, és ahhoz ragaszkodunk, amíg lehet, olyan nehéz tárgyaktól megválni. Nemrég beszélgettem valakivel, elmondta, hogy meglátogatta egy idősek otthonában régi kedves ismerőseit. Azt mondta, hogy alig tudott mozogni a szobába, mert ott az idősek otthona által számukra biztosított kis szobába a tágas házuknak majdnem minden bútorát elhelyezték, mert azoktól nem lehet megválni. Tényleg nehéz megválni. Valaki azt mondta, talán lehet, hogy írta, talán Elizabeth Elliot, hogy azt a ruhát, amit 2 éve már nem vettem föl, azt elajándékozom. Mert arra nincs szüksége. Képesek vagyunk mi erre? Ugye a fogyasztói szemlélet jegyében? Ja, ez még jó lesz valamire. Ez úgy benne van az emberbe, ugye gyűjteni, szorongatni, el nem engedni a világ minden kincséért sem, mert az fontos dolog. És hát a jó mód, persze, hát kell nekem néhány dolog, nem azt kérjük pedig a mi atyánkban, hogy a mi mindennapi csokinkat ad meg, hanem a mi mindennapi kenyerünket, de hát lehet élni kenyéren és vizen. Meg hát a kényelem, igen, hát az is nagyon fontos. Tehát a ember, a posztmodern ember istene a komfort, és ha nincs komfort, akkor természetesen meg van sértve. Hát az Istentől való elszakadás, és hol a megoldás? Ugye a halálállapotot A Biblia sötétségnek is nevezi. Sötétség állapotnak. Mi erre a bibliai válasz? Ébredj fel, aki alszol, és támadj föl a halálból. Nem itt a párhuzam. És felragyog néked a Krisztus. Efézusi levél. Felébredni és felébreszteni. Hát végül is visszatérni Istenhez. Na most itt is álmegoldásokat látunk. Ugye miután érzi a modern ember és a posztmodern ember azt, hogy nagy baj, hogy elszakadtunk a természettől. Hát térjünk vissza a természethez. Van ilyen mozgalom. Legyen minden természetes. Természetes táplálkozás. Nagyon jó dolog. Természetes gyógymódok. Természetes anyagokból készült bútorok, ruházat. De jó, egyre drágább, de ez nagyon jó. Vissza a természethez. Adta ki a jelszót Rousseau. Na most, akik ma ezeket az eszméket hirdetik, azért nem mondanak le sem a villanyvilágításról, de még az illásvetítőről sem. Illetve arról akkor mondanak le, hogyha van olyan kivetítőjük, ami számítógéppel működik, az még jobb. Tehát nem mondunk le a technika vívmányairól, én nem is gondolom, hogy azokról le kell mondani. Azért szintetikus anyagból is készülhetnek használható dolgok, mert nem a természethez kell visszatérni, hanem a természet alkotójához. Mi nem a természettől szakadtunk el, hanem Istentől szakadtunk el. Azzal, hogy Istentől elszakadtunk, a természettel is egyre rosszabb a kapcsolatunk. De ne felejtsük el, hogy mi az igazi elszakadás, és ebből mi következik? Egy alapvető motiváció az agapé parancsa szerinti életre, tehát szemben az önzéssel, szemben azzal, amit az előző táblán láttunk, hogy az önzés természetes dolog. És itt is feltehetjük a kérdéseket, hogy kicsoda a másik ember, és mit rejt a jövő, és hogy mi az élet értelme. Hát persze annak, hogy kicsoda a másik ember, a Biblia válasza az, hogy háttérben a bibliai emberkép van, és akkor nem ösztöntárgy, hanem a testvérem, az a valaki, aki felé én szolgálhatok, akinek segíthetek, akit építhetek, akinek adhatok. Mert olyan világossá vált az, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni. És nem vetélytárs, aki távolabb van tőlem, az is elveszett ember, akihez el kell vinnem azt az örömhírt, amelyet Isten igéje tartalmaz. Elveszett ember, akinek elmondhatom az evangéliumot, hogy nem kell elveszned. És a másik vonalon mit rejt a jövő? Háttérben a megváltás örömhírével, mit rejt itt a földön? Lehetőségeket a szolgálatra. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek prédikálni kell, szó sincs róla, de azt jelenti, hogy egy olyan életet élni, amely nem a kacatokat gyűjti, vagy a mulandót, ami aztán nem fér be egy öregök otthonának a szobájába, hanem mennyei kincseket, maradandó kincseket itt a földön, és a végső reménység, a feltámadás reménysége, a feltámadás és az örök élet reménysége, ami remélem világos, nem azt jelenti, hogy akkor el kell hanyagolni a földi életet, nem, ellenkezőleg pont azt jelenti, hogy itt élhetek felelősen, derűsen, odafigyelve másokra, hiszen Isten megbízott küldetésem van. Ez az ember eredeti küldetése, Istent tükrözni ebben a világban. Az elején láttunk egy igét kivetítve, most szeretnék még néhányat megmutatni. Itt ugye a csillagról volt szó, az irányfény csillagáról. Ezt olvassuk Péter második levelében, hogy felragyog a nap és felkél a hajnal csillag szívetekben. Olyan szép jelkép ez a hajnal csillag. Magyarul azt jelenti remény. Hát Isten akarja, azt akarja, hogy a remény csillanjon fel a szívünkbe. Minden, mindazok ellenére, ami történik a világban. Remény, ha valaki szerettünk meghal, akár időskorban, akár váratlanul, fiatalon, remény vele kapcsolatban. Remény, amikor tapasztaljuk saját egészségünk romlását. Remény akkor is, ha az ember azt látja, hogy nem lehet megállítani a környezetszennyezést, sem lelki, sem biológiai vagy fizikai értelemben, mert mi képesek vagyunk túllátni ezen a földön. A Jelenések könyvében az egyik kis ázsiai gyülekezetnek írja Jézus, hogy aki győz, néki adom a hajnalcsillagot. Most már tudjuk, hogy mit jelent a hajnalcsillag. Aki képes küzdeni, helytállni, annak adok reményt. De nagyon meglepő a Jelenések könyve végén Jézus kijelentése, amikor azt mondja, hogy én vagyok a fényes hajnalcsillag. Tehát maga Jézus benne, a vele való kapcsolatban. A Jeremiás könyvében egy kis világosságot olvashattunk arról, hogy a legnehezebb történelmi helyzetben, amikor Jeruzsálem lerombolása már küszöbön áll, amikor világos az, hogy a babiloni hadsereget nem lehet megállítani, amikor már éhség van a körülzárt városban, akkor Jeremiás meglepő módon, de Isten parancsára, telket vásárol. Nem tudom, ismerjük ezt a történetet? Szabályosan megköti az üzletet. Még papírt is kiállítanak róla, tanúk aláírják. Nem tudunk arról, hogy Jeremiás ezen a telken valaha is ültetett volna gyümölcsfát, vagy kapálgatott volna. Nem azért vette, hanem azért, mert ez a tette üzenet volt. Üzenet volt, azt üzente a népnek, hogy ne veszítsétek el a reményt. Fognak itt még szántani, vetni gyümölcsfát, vagy olajfákat, ültetni, szöllőt telepíteni. Ő maga megvette, kifizette, leszámolta a pénzt érte, szabályosan. Érdemes-e gyerekeket szülni a mai világban? Ennek üzenete van. Üzenete. Azok számára, akik kételkednek, hogy itt nem lesz semmi, meg minden reménytelen, meg minden összeomlik. Ne éljetek úgy, így az apostol, mint akiknek nincs reménységük. Nektek van reménységetek. És a gyerekeiteket is bízhatjátok őrá. Magatokat is őrá bízhatjátok. Igen, uram, de hát öregszem. Hát persze, nem tudtad. Na de túl kell látnod ezen a néhány évtized. De uram, mi lesz, ha a gyerekeim éheznek? Én gondoskodni fogok róluk. Hidd el, hogy legalább annyira szeretem, de sokkal jobban őket, mint te magad. Mi lesz a sorsuk, azt is bízd rám. Nem vagyunk magunkéi, de azok sem a mieink, akiket Isten ránk bízott sáfárságra egy időre. De Isten igéje azt mondja a Babilóniába száműzötteknek, hogy házasodjatok, adjátok férhez leányaitokat, azok szüljenek gyerekeket, szaporodjatok és ne fogyjatok. Kedves magyar nép, Isten üzenete, szaporodjatok és ne fogyjatok. Ehhez túl kell látni. József Attila azt írja, hogy én túl látok e mai kocsmán, az értelemig és tovább. Én csak sajnálom a költőt, hogy miért az értelemig, és mi az, hogy tovább. Jézus Krisztus követőinek nagyobb lehetősége van, mint ennek a nagyszerű, nagy tehetségű költőnek. Mennyei perspektívában gondolkozhat a hívő ember. Hát összefoglalásként néhány vázlat, hát ugye az értékrendünktől, hát gondolok itt egy fogyasztói értékrendre, és az abból fakadó erkölcstől függ az, hogy milyen lesz a család állapota, ami ma van ez a pusztulás, éppen ennek köszönhető, és a család állapotától függ népünk jövője. Lesznek gyerekek, vagy mi lesz, vagy hogy lesz? Na hát, jelenleg az a helyzet, amit mutat ez a vázlat, fogyasztói értékrend, liberális erkölcs, ebből következik az, hogy beteg a család, és hogy népünk jövője veszélyben van. De jó, hogy van más lehetőség is, hogyha Jézus Krisztushoz kapcsolódik valaki, akkor bibliai értékrend alapján, bibliai erkölccsel él, a család meggyógyul, és népünk jövője reményteljes. Még akkor is, ha emberileg nem látszik. Én köszönöm szépen a figyelmet a mai estén, meg az egész sorozatban. Remélem, hogy ősszel tudjuk folytatni. Tessék figyelni majd az egyházi sajtót. Október közepétől várható, hogy ennek a témakörnek egy folytatása következik, és talán múltkor is említettem, hogy bevonnám ebbe Fűtő Róbert és Tolnai Lajos barátaimat, tehát nem egyedül tartanám, de én is fogok tartani. Most már vannak kipróbált művészeink is, remélem, hogy rájuk is számíthatunk, ugye? Énekes kislány még szebben fog tudni énekelni. A ma látott és hallott kedves pár lehet, hogy újabb Zsoltár tanít meg nekünk, nem tudom, az ő titkuk. De hát van egy Violettánk, Polonyi Gyöngyért imádkozzatok, beteg. Azért nem jött ebben a fél évben. Na most kérdést lehet föltenni, ja még egy kis hirdetni való, hogy ugye kazetták megrendelhetők, hangkazetták, na most nem csak hangkazetták, hanem CD lemez is készül. CD lemez, ez a derék fiatalember azért nyüzsgött itt annyit, mert CD lemez készít. Na most a CD lemezhez való hozzáférés is Lengyel István keresztül lesz majd lehetséges. Néhány hét múlva 500 kemény forint, egy CD lemez, amin rajta lesz az összes az összes, tehát mind a hét előadás. Na most ez nem ellen propaganda a kazettával szemben, de tulajdonképpen olcsóbb. Igaz, hogy lehet, hogy be kell szerezni hozzá egy készüléket, amely a CD-lemezt működteti. De nem rossz befektetés, mert ez a jövő útja. Hát használjuk ki a technikát is jóra, nem csak rosszra lehet azt használni. Na most kérdése, ha valakinek van, vagy hozzászólása, azt most még megteheti. Parancsolj!
Mi van akkor, ha egészségügyileg nem lehet 15 gyerekem?
Érzem, ez Isten döntése. Ugye van olyan pár, aki szeretne gyereket, de nem lehet neki. Na most hát, ugye azért vannak lehetőségek itt is. Örökbefogadás, ez is egy lehetőség. Persze a gyakorlat az, hogy inkább olyanok szoktak gyereket örökbe fogadni, akiknek már van egy-kettő, és akkor még hozzá, ugye most hirtelen eszembe jut egy kedves pár, kiderült, hogy nem lehet több gyereke, de egy már van. Az asszonynak hát örökbe fogadtak egy másikat, de olyat is ismertem, akinek már volt három, és örökbe fogadott egyet, az ő naplóját lehet olvasni hátul. Ugye ez a, mi is a címe? Ugye a Varga Gyuláné Anna naplója, Fürödni a jóban, az a címe ott kapható, de másokról is tudok, akik ezt tették. Tehát ez is egy lehetőség. Na most az orvosi kérdés, majd jön Tolnai Lajos ősszel, őt tessék megkérdezni, hogy mi a helyzet a Lombik Baby programmal és ehhez hasonlókkal, hát őszig tessék kicsit várni, és akkor ő sokkal jobb választ ad, mint én. Addig pedig meg kell próbálni más úton hozzájutni a gyerekhez. Mondjuk természetes úton, ahogy azt Isten adta nekünk, tehát azért van lehetőség. Igen, na most itt még valami. Vannak házassággondozó heteink nyáron, a Biblia és Család című világlapban olvasható az, ami most lesz ezen a nyáron. A legközelebbi az Szépalmán lesz, nemrég hallottam, van ott néhány hely, már nem sok, de azért van. Az június 27-én kezdődik. Aki ezen akar részt venni, az nem nálam kell, hogy jelentkezzék, hanem a Biblia Szövetségnél Pécelen. De ott van az elérhetőség az újságban. Pilis Csabán lesz egy hét, nálam kell jelentkezni, az pedig július 18-ától. Nagyon jó hely Pilis Csaba, ugye Pilis hegységben jókat lehet kirándulni, és csak a dús program miatt nem lesz olyan sok idő rá, de jó program lesz, meg kitűnő előadások lesznek. Egy részét én fogom tartani, és csoportbeszélgetés, kérdéssorok házaspároknak, úgyhogy arra is lehet jelentkezni minél hamarabb. Tehát akár most ide lehet jönni, és hát néhány adatot ide tetszenek adni, akkor majd az illető kap részletesebb felvilágosítást. Egy áldással menjünk el, nem vagyok lelkész, azért nem szertartásosan, hanem csak így prózai módon hadd mondjam, hogy az Isten békessége, amely minden értelmet felül halad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Isten velünk, viszontlátásra!